5.12. első 6 vers, egy fohász mondok előtte, jó? Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És akkor, hogyha már nem énekeltük még eleget, akkor, hogy eleget énekeljük, az 512-es számú dicséretet akkor még mindig mind a 6 versével, jó? Énekeljük el. Itt van egy kántor kollégám, ő szívesen segít a... Hát, amikor a gyülekezetünkben mindig kérdés volt, hogy ki a kántor, akkor mondtam, hogy nekem van kántorom, de én csak kontár vagyok hozzá, úgyhogy...
Szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom meg magam, rég annak érezem. A gyárak utadon, hadd vágja még így jódat. Hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, hogy lelkedből erőd, hogy hagyjam és szeressem. E rendelt utakba, s minden parancsodat, egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra. A bőrs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek atya. Kinek szavát lesem, kinek szavát lesem? Te nagy csodáidról, bár fenn szóval beszélnek, és bennem hirdetik, felséges rendedet. Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet, de szívig nem mehet. Szólj, szólj én, Istenem, szól hangod, s a halálban segít, és szódban megverem az örökké valóság. Jó édességeit, jó édességeit, szólj és csitítsd a bút, meg bú és kingyötör. Szólj, hogy legyen szabad, ír gyógyító erőm. Szólj, dicsőséged úgy, még szebben tündökölhet. És mindörökre nő, és mindörökre nő.
Evangelizációs Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával kívánom az ő üzenetét hirdetni előttetek. Írva található a Zsoltárok könyve 107. részében, az első versben és majd a 150. résznek válogatott verseiben. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent az ő szent helyén, minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvéreim, amikor a Bibliát olvassuk, akkor nagyon jól tudjuk már, talán gyerekkorunk óta és hitvallásként valljuk, hogy abban Istennek az örökkévaló üzenete van az emberhez. Csak az a kérdés, hogy ezt hogyan értjük. Mert ha mi az örökkévaló üzenetet keressük benne, és úgy érezzük, hogy betű szerint minden üzenetét úgy kell teljesíteni, hogy ott van, akkor amikor egy alkalommal valaki erről tartott egy ige hirdetést, akkor én más alapján olvastam az ige szakaszt, ott pedig az volt kiemelve, hogy menjetek el és kössétek el a hajót. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy mindent úgy kell érteni, ahogy a Bibliában van és szó szerint, de most hová menjek el és milyen hajót kössek ki? Mert a tanítványoknak meg volt, hogy milyen hajót kössenek ki, csak mi miért kössünk ki? Hát ha most ezt az ige szakaszt komolyan vennénk, úgyhogy azt most meg kell tenni, akkor tényleg most el kéne mennünk vagy a tengerpartra, vagy a Balatonra, vagy a Velencei tóra, valahová, és kikötni a hajókat. Nem tudom, a gazdák mit szólnának hozzá. Tehát érdemes figyelni arra, hogy azért, amikor az ige megszólal bennünk, akkor hogyan értsük azt, hogy az az életünkbe valósággá váljon. Ugyanakkor itt azt olvastam, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. És az örökké valóságról, az örökké valóról már szóltunk, de ez számunkra egy idői fogalom. De Istennél nincs ez az idői fogalom. És ha nincs ez az idői fogalom, akkor mit akar ezzel mondani? Mert amikor a Zsoltáros ezt mondja, akkor csak lefordítja azt, amit érez, tehát amit hogy el tudja mondani, amit el akar mondani. De a mondani való ennél sokkal gazdagabb, mint ahogy mi ezt csak úgy érezzük, hogy örökkévaló az ő kegyelme. Mert amikor Istennel kapcsolatban az örökkévalóságról beszélünk, az Istennek egy egyszerű cselekvése, ami megmásítathatlan, ami örökkévaló. És ezért, amikor itt az örökkévaló az ő kegyelme, akkor itt úgy érezzük, mint amikor azt mondom, hogy valami nagyon szilárd talajon áll, és onnan semmit nem lehet kimozdítani. És amit nem lehet kimozdítani, mert Isten azt úgy lefektette, és úgy adta az embereknek, az azt jelenti, hogy Isten abban szövetséget kötött az emberrel. És ennek a szövetségnek az alapja nem az ember. Mert azért, ha megnézzük, hogy Isten, amikor szövetséget kötött akár Izrael népével, vagy az emberiséggel, vagy Jézus Krisztusban, és az ember hogyan állt ahhoz a szövetséghez, akkor csak annyit tudok mondani, hogy ó Istenem, nem vagyok méltó arra, hogy te még szóba állj velem. Nem, hogy még az igédet ránk bízzad, hogy hirdessük és adjuk tovább, hanem csak annyi, hogy te megszólaljál, arra nem vagyok méltó. De Isten szövetséget kötött, és ez kimozdíthatatlan szövetség, és ez pedig az ő kegyelme. Ez pedig azt jelenti, hogy ő szeret bennünket. Mert az Isten szövetségében való élés, hogy Isten szövetséget kötött, és hogy ő kegyelmes szövetséget kötött, ez nem másról szól, mint hogy emberek, van, aki szeret téged. Aki nem azért szeret, mert szép a szemed, nem azért szeret, mert finomokat tudsz sütni, nem azért szeret, mert pénzt adsz neki, nem azért szeret, mert valamit adtál érte, hanem azért, mert ő szeret téged. Aminek nincsen viszonzása, nem a viszonzás nélkül. Sokszor szoktam mondani azt a történetet, mint amikor az édesanyja szereti a gyermekét. És még ez sem teljesen igaz párhuzam, mert az édesanyja szeretete is előbb-utóbb valahol véges, hogyha még akkor is a végtelen szeretetet érezzük magunkban, de valahol véges, az Isten szeretete pedig nem attól függ, hogy milyen a gyermeke. Mert mi minden nap, este, amikor lefekszünk, elmondjuk az imádságot, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket. Na most tessenek elgondolni, hogy az önök gyermeke minden nap úgy megy haza, hogy édesanyám, bocsáss meg, hogy mit csináltam. Bocsáss meg, hogy vétettem ellened. Bocsáss meg, hogy esetleg csúnyán beszéltem rólad, vagy veled. És minden nap ezzel találkoznánk. Isten szeretete ez, hogy kegyelmes szeretete, ez azt jelenti, hogy nem azt nézi, hogy mit követtünk el, hanem azt, hogy akarja adni a szeretetét. Hogy ő át akar ölelni téged, hogy ő nem akarja, hogy magányos legyél, ő nem akarja, hogy nyomorult legyél, hanem érezd azt, hogy ott vagyok veled. És amikor ezt mondom, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme, akkor erre az örökkévaló kegyelmére erre tud válaszolni az ember, hogy magasztaljátok őt. De mi is ez a magasztalás? Egy időben a nagymamámékhoz jártam mindig nyaralni. Egyszer elmentem úgy is, hogy édesanyám nélkül, csak úgy egyedül elmentem. Na, megfogadtam, hogy többet nem akarok egyedül menni, de... És egyszer ott voltam. És néztem, hogy hogyan viselkednek a házi állatok. És életemben már sokszor láttam kis, tehát kotlóst a kis csibéivel, és egyszer arra lettem figyelmes, amikor az egyik kis csibét úgy sikerült ellopnom a kotlóstól, és elvittem, és egy ideig még jól is volt ott a kezembe. De azt egyszer csak kirepült, és elkezdett egy bizonyos hangot adni. És elkezdett csipogni, és valami olyan hangon, amit a többiek nem csipognak úgy. És a kotlós körbenézett, és elkezdett szaladni a kis csibék utána, ehhez az egy csibéhez. És akkor gyorsan le kellett tennem, és mennem onnan, mert baj lett volna. És adott egy vészjelző hangot. És ez a vészjelző hang, ez a édesanyját, a kotlóst, azt nagyon jól tudta, hogy ezzel tudja hívni. És oda ment hozzá. Mi emberek, nekünk is van vészjelző hangunk. Amivel tudjuk az Istenünket szólítani. Amivel el tudjuk mondani, hogy baj van Istenünk, most rád van szükségünk. Csak az a baj, hogy úgy vagyunk ezzel a vészjelző hanggal, mint az az illető, akivel egyszer beszélgettem, tengerparton voltunk kint, és a felesége is, a kislány is tündérek voltak. Az édesapát soha nem láttuk. Ha elmentük hozzájuk, ő elment otthonról, amikor ők oda jöttek a misátunkhoz, akkor nem jött oda, amikor mi mentünk a vízbe, hová megyünk, akkor oda nem jön, ő másik helyre megy. És aztán eltelt egy 3-4-5 nap valamennyi, mire egyszer csak azt mondja, hogy na jó, akkor most hajlandó. De először ő akar beszélni. És le akarja tisztázni, hogy mi a gondolata, hogy el akarja mondani, és utána aztán semmi baj nincsen. Hát mondom neki, hogy én annál jobban nyugodtabb vagyok, ha tudom, hogy kivel állok szemben, mondja el nyugodtan. És akkor eljött és elmondta. És azzal kezdte, hogy ő azzal kezdeni, hogy az összes papot felakasztaná. Vele együtt engemet is. Mondtam neki, na jó, végre egy ember, aki megmondja a véleményét, ha megmondod, hogy miért, annak még jobban örülök. És hát elmondta, hogy hogyan van, hogyan gondolkodik, miként gondolkodik, ő így látja az egészet. Mondtam neki, semmi baj. Végre tisztességes ember, aki ezt szememben megmeri mondani. Mert eddig még ezt sokan nem merték megmondani, bár biztos vagyok benne, hogy sokaknak ez a véleménye. És ezzel az emberrel, tehát utána már minden nap összejártunk, már azóta már a lakásáról is meghívott bennünket. Ott is beszélgettünk, most is valamikor kell egy találkozót, el fogunk hozzájuk menni, és ott leszünk, és egyebek, de mindig csak arról beszél, hogy hogyan, miként jó az élet, stb. Tényleg megvan a pénzük, és autóversenyzésben is profi, minden, tehát nagyon ügyes ember különben, és problémája van. Baja van, és nem tudja kinek elmondani, és ott hordozza a szervezetébe. amelyik már megbetegedett, amelyik már súlyos betegséget hordoz. És nem tudja, hogy az embernek volnának vészkiáltási lehetőségei, mert elhalt benne, már elfojtotta magába, már nem kell neki, hogy ő tudjon vészkiáltani, hogy baj van emberek. Mert nem, ő már nem jut el oda. És a gyerekeik már le is folytja, hogy ne is akarjanak ilyenről tudni. És ők az ateisták is, az istentelenek is, nem kell nekik semmi. És amikor ennyire nem kell semmi nekik, akkor nem tudják, hogy van vészkiáltás. Hogy emberek problémám van, bajom van, és el lehet mondani az Istennek. Na ez a vészkiáltás, ez az, hogy magasztaljátok az Urat. Nem is gondolnánk rá. De ez az a vészkiáltás, amit az ember meg tud tenni azért, hogy az életben ne magányos legyen, ne elveszett legyen, hanem azt érezze, hogy vele van az Isten. Hát magasztaljuk az Urat, és dicsőítsük őt. És amikor azt mondom, hogy magasztaljuk az Urat, dicsőítsük őt, ez a Zsoltárok könyvének az összefoglalása. És ha a Zsoltárok könyvének az összefoglalása, amelyik abból indul, hogy boldog, Isten boldog akar tenni, akkor azzal záródik, hogy ezt hogyan tudott ember megélni. Hát úgy, hogy magasztalod az Urat. És ez fejti ki a könyv sorról sorra, amikor olvasjuk a 5. könyvet, hogy hogyan lehet az Istent magasztalni. És ebben most nem akarok részletekig belemenni, de figyeljünk arra, hogy miről is szól a záró mondata a Zsoltárok könyvének, a 150. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Istent az ő szent helyén. Tehát miről szól az, hogy magasztaljuk az Urat? Dicsérjük az Urat? Hát nem arról, hogy mi boldogok szeretnénk lenni, és elvesztettük a boldogságunkat, és Istenem, nem tudok boldogan élni a világban, mert annyi minden elhúz onnan. Hát ha annyi minden elhúz, és mindenütt máshogy érzem magam, és nem találom a helyemet, akkor kezdjük el magasztalni az Istent, és nézzük meg a Zsoltárt, hogy mit csinál. Folyamatosan ismétli, hogy dicsérjük az Istent, magasztaljuk az Urat, a 107. Zsoltár, és kérdik, hogy miért, és ott jön elő, hogy miért is, és ott közben a sorok között el van rejtve. És el van rejtve az, hogy azért, mert szeret bennünket az Isten, és ezt megmutatta már az életünkbe. Lehet, hogy nem vettük észre, de megmutatta már az életünkbe. És ezeket sokszor elfelejtjük, de ne felejtsük el. Amikor itt vagyok, és teszek bizonyságot, csak egy dolgot fogok az életemből elmondani. És az arról szól, ha az nem úgy történik, akkor lehet, hogy nem vagyok itt. Mentünk egyszer egy úton, és az égvilágon senki. Egy nyíl egyenes út, és megyek 140-nel az autóval. Senki nem jön szembe, semmit nem lehet látni. És ott haladunk el. Teológus voltam, Erdélybe mentünk ki, és tudtuk azt, hogy ott a rendőrökkel nem kell semmit sem foglalkozni, 72-ig még a trafipaxuk, mi 72-vel mentünk, bevalljuk és fizetünk 100 forintot, abban az időben ma 1000 forintnak felel meg, nem érdekel meg, mennünk kell, le kell mennünk egy hétvégén 2000 kilométert, nem lehet állni. És mentünk, 140-nel. És nem vettük észre, az útra úgy sütött rá a nap, hogy egy útnak látszott, és közben az út, ez egy ilyen mélyedésbe ment bele, és úgy emelkedett fel. És amikor 140-nél bemegyünk, és előttünk egy traktor, szembe pedig egy teherautó. Akkor mit lehet csinálni? A traktor, ahol ott van, egy ember a traktornak a oldalán áll, és beszél a traktorossal az út közepén. És jön szembe, hát úgy az út közepén, hogy pont a felező volánon át rajta az illető. És jön szembe a teherautó. Mit lehet csinálni? Na, azt nem mondják, hogy mostan el kell rántani a kormányt, mert az egyik szakadékba vagy a falnak megyünk neki, tehát valahol, tehát nem lehetett lemenni az útról. Az ember üssem el, hát ott az 140-nél nekem megyek egy embernek, ott nincsen tovább. És egy lélektani mozdulattal félrerántom a kormányt, vagy félrehúzom, de csak annyira, hogy az ember sarkától ennyire elmentem 140-nél. Többen nem, ennyi volt. A teherautó, amely szembe jött, körülbelül ennyivel mellette elmentem. És lehet, hogy ügyes voltam. Nem, Isten megőrző kegyelme volt ott. És megtartott bennünket. És csak egy eset, és túléltem. És itt vagyok. Hány ilyen történetet lehetne az ember életéből elmondani? Amikor Isten megtartott és megmentett, hogy itt tudjak lenni. És most ne rám gondoljanak, mindenki magára. Hányszor van ilyen, hogy Isten megmentett? Észre se vesszük. Egyik alkalommal megyek az autóval, a buszmegállóba ott áll körülbelül 40 ember, és egy kis teherautónak a jobb első kereke durdefektet kapott. És a gyalogosok mellett, a buszmegálló mellett egy méterre oda kötött ki a kis busz, ahol már nem volt senki. Utána már megint voltak, meg előtte voltak, de ott éppen nem volt senki. Nem Isten megtartó kegyelméről van szó, hogy vigyázz ránk. És ezeket, amikor az életünkről van szó, amikor észrevesszük, és amikor észre se vesszük, hányszor, és talán el lehet mondani, hogy minden nap így őriz meg bennünket. És minden nap így vigyázz ránk. És amikor itt a Zsoltáros felsorolja, hogy az Úrhoz kiáltott, és mennyiszer tudja áldani az ő szem nevét és magasztalni, adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért. Zsoltár folyamatosan ismétlődik, és mindig elmond egy-egy történetet. De jó lenne, ha mi is ezeket el tudnánk mondani. Bizonyságot tudnánk róla tenni, hogy Isten őriz meg bennünket, és Isten tart meg az életben. Ilyen kegyelmesű. És akkor erre, amikor tudunk válaszolni, akkor nem mondhatunk már csak Istenem azt, hogy ennyire bajba vagyok, hogy én magamat nem tudom megőrizni, nem tudom megtartani, nem tudom megmenteni, mert te vagy az, aki meg tudsz tartani, és te vagy az a kegyelmes Isten. Akkor jön a folytatása a Zsoltárok könyvének a 150. fejezetébe, és mondja, hogy dicsérjük az Istent, dicsérjük az ő szent helyén. Miről szól ez? Hogy az életünk, amikor ennyire szeret az Isten bennünket, hát mit tudunk tenni? Dicsérni az Istent. És az ő szent helyén. Dicsérni az Istent. És ez a kettő, ott, ha megnézik, nem vesző van, nem vagy van, dicsérjük vagy itt vagy ott, hanem ez egy egység. Fokozás. Ami arról szól, hogy dicsérjük az Istent, dicsérjük a szent helyén, dicsérjük mindennel, hárfával, hangszerek fel vannak sorolva. És itt ne arra gondoljanak, hogy mert csak ez a hat hangszer tudta felsorolni a Zsoltáros. A Zsoltárokban, hogyha megnézzük, hogy hány hangszer sorol fel összesen a Zsoltárok, amivel dicsérjük az Istent, akkor az azt jelenti, hogy az összes hangszer, ami abban az időben használati hangszer volt, és ismert volt, az fel van sorolva benne. És ez nem másról szól, hanem arról, hogy mindenkinek amilyen adottsága van, amilyen lehetősége van, úgy dicsérje az Istent. És úgy szolgáljon, hogy az Isten dicsérete legyen. És amikor mondja, hogy dicsérjétek az Istent, akkor nem másról szól, mint az életünk, akárhol vagyunk, arról szól, hogy dicsérjük az Istent. És amikor folytatja, hogy dicsérjük a szent helyén, akkor az nem azért szent hely, mert ahol én vagyok, az szent hely, hanem azért szent hely, mert a szent hely az a templom. És ez a titka az Isten dicséretének, hogy én abba a gyülekezetbe, hová tartozok, én ott a templomba tag vagyok. És amikor arra mondom, hogy a gyülekezetbe tag vagyok, akkor hát persze, mert én is eljárok a templomba. És ezen egy kicsit elgondolkodom. Mert ez a Zsoltárok könyve bemutatja azt, hogy az akkori ember hogyan készült a templomba, és hogyan ment az Isten tiszteletre. És az nem úgy kezdődött, hogy bementem a templomba. És nem is azzal kezdődött, hogy otthon felöltöztem. Hanem meg volt adva, hogyha én megyek a templomba, akkor mikor, hogyan készülök. Tessenek megnézni. Van olyan Zsoltár, amelyik azt énekli meg, és azt hirdeti, hogy elérkezett az az időpont, hogy már mindenünket arra kell irányítani, hogy oda tudja kérni a templomba. És az nem biztos, hogy a szombat este volt, vagy a vasárnap reggel. Hát előtte volt az. És elmondta az ismerősének, barátoknak, hogy emberek, akkor megyek a templomba. Van egy kérdésem. Mi hány embernek tudunk szólni, hogy én megyek a templomba, gyere velem? Hány ember tudunk úgy megszólítani? Mert amikor az Isten dicséretéről beszélünk, akkor itt kezdődik az Isten dicsérete. Hogy én megyek, és hívok magammal. Hívogatok. Persze, más világban élünk. Mert jönnek a vendégek, jönnek a barátok, jönnek az ismerősök, akkor jön a vízvezetékszerelő, meg mikor jöjjön, mert akkor feketén tud dolgozni, akkor egy kicsivel olcsóbb. És sorolhatnám tovább. Mert ezekkel a problémákkal küzdködünk. És erre mondta nekem az egyik aranyos nénike. Magyarországon laktunk, és mindig bizonyságot tett. De olyan mély gazdag tartalom, hogy érdemes volt hallgatni. Azt mondja, tiszteletes úr, én mindenkinek megmondtam, rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, akik vannak, hogy egyet tudjanak, hogy én 9:30-kor elmegyek itthonról vasárnap, és délig nem vagyok itthon, mert délig biztos, hogy nem leszek otthon, de 12:30-kor már meg van terítve az asztal. És ha jönnek hozzám, akkor abban az időben, ha még útközben találkozunk, vagy ott vannak, én ott hagyom a kulcsot, legyenek ott, engem nem érdekel, de én a templomba megyek. És aki jön hozzám, az úgy jön, hogy ő is jön a templomba. Az a néni, akár hányszor vendég volt nála vasárnap, az mind ott volt a templomba. Mert az volt neki a hitvallása, hogy fogjuk meg a kezünket, és akkor menjünk együtt. Segítsük egymást, hordozunk, és hívogatott. Mert ez volt az Isten tisztelet neki. És olyan öröme volt, tiszteletes, az az illető, aki soha nem jött el még templomba, mert soha nem akart látni, ő eljött hozzám vasárnap, és megmondtam neki, hogy most kell jönni. És ő is eljött, és tetszett neki, amit a tiszteletes úr mondott, milyen jó volt neki. Hát embere, hát itt van az értéke, és itt van az öröme a szolgálatunknak, hogy tudunk hívogatni. Nem azzal kezdődik az Isten tisztelet, hogy bementem a templomba, hanem már előtte úgy alakítottam az életemet, az életfolyamot, hogy akármi történik, én ott leszek, és ha jön valaki, akkor jöjjön el velem, én bezárom az ajtót, és ott nincs mozgás akkor. Mert akkor Isten tisztelet van. Ezt mindenki tudja már rólam. De nagy ajándék, amikor tudunk bizonyságot tenni, és megmerjük zárni azt az ajtót. Nem csak nyitott ajtó van ottan, hanem van rajta kulcs is, mint a televízión is, nem csak bekapcsológomb van, mert az kikapcsológomb is ki lehet kapcsolni. Az életünket is, az életünk gondolását időnként ki lehet kapcsolni. És készülünk arra, hogy Isten tiszteletre megyek, és amikor már eljön az időpontja, hogy már kezdődik az Isten tisztelet, akkor nem azt nézem, hogy mikor tudok beesni, hanem ki tudok segíteni, ki az, aki nem tud jönni. Mert erről szól a Zsoltárok könyve, tessenek végigolvasni, hogy gyülekeznek, hívogatnak egymást, hogy legyünk minél többen ott, és akkor együtt tudjuk magasztalni az Istenünket. És akkor nem lesz baj az, hogy gyerekek vannak, vagy felnőttek, mindenki, aki jön együtt, és énekeljük közben az énekeket, a Zsoltárokat, a dicséreteket, és amikor bemegyünk a templomba, akkor már tudjuk, hogy mi folyik ott, és ismerjük az énekeket, mert ezzel gyakorolgatjuk otthon, amikor az olyan alkalom van. Hát erről szól, hogy magasztaljátok az isteneteket, és akkor menjetek el a templomba, magasztaljátok az ő szent helyén. Mert ez a nagy ajándék, mert a templomon keresztül, a gyülekezeten keresztül jön a hívő életre az áldás. Ne gondoljuk, hogy azon kívül van, azon keresztül jön. Mert amikor az ember nincs ott a gyülekezetben, amikor az ember, én hiszek az Istenbe, csak nem megyek el a templomba. Hány ilyen ember van? Én olyan nagy hívő vagyok, tiszteletes úr, hát nálam nagyobb hívő nincs is, mondta az egyik illető Baján Senyén. Aki azt mondja, tiszteletes úr, kénytelen voltam 3-szor végig olvasni a Bibliát, mert a marxista egyetemre jártam, és ott rám parancsolták, hogy el kell olvasni. És 3-szor el kellett olvasnom. Mert valamit nem tudtam belőle, és akkor még egyszer olvassam végig az egészet. Utána még 3-szor végig kellett, és én végig olvastam. És én mindent tudok belőle. Nekem az már nem fog újat mondani. Én nekem nem kell templomba járni, én már olyan hívő vagyok, hogy én már mindent tudok a Bibliából. A testvéreim, ilyen nincsen. Mondtam, hogy focistának készültem. És többször kényszerültem rá arra, hogy menjek le a focipályára, és volt, amikor lefújták az edzést, egyedül voltam ott. Vagy volt olyan, amikor csak úgy lementem, hátra van valaki, nem volt senki, és akkor próbálgattam, hogy kapura rúgdalok. Üres kapura. És ki kellett rúgni a ficakot. És akkor nekifutottam a labdának, és rúgom a ficakot. Csak az a baj, amikor már 10-szer kellett a labda után menni, meg 15-ször. Akkor majd unalmasra vált, na akkor abba hagytam. És az egészet el tudtam 20 perc alatt. De amikor voltak ott, akkor másfél-két órát is játszottunk. És abból játék lett. Na próbáljon valaki egymaga, egy játékos, két csapatot megvalósítani a pályán. Hát nem fog menni. Nem működik. Mert Isten az Isten tisztelet közösségén belül adja az ember életéig az áldást. És hogy mi ez az áldás, és miről szól? Hát arról, amiről elindult a Biblia, a Zsoltárok könyve, hogy arról szól, hogy én áldom az Isten, de ezzel én segítségül hívom az ő nevét. Mert nem azért megyek a templomban, hogy mennyi mindent akarok ott kapni, hanem arra azért meg a templomban, hogy Istenem, én vagyok az, aki látom előttem az élete. Kezdődik a vasárnappal a hét, mert keresztény embereknél vasárnappal kezdődik a hét, és azzal kezdem, hogy én hálát adok neked, Istenem, az elmúlt hétért, és azt kérem, hogy amikor dolgozunk, amikor ott vagyunk, akkor a te áldásod jöjjön rám az életre, a mindennapokra, az igédet add a vezetésedet, mert nélküled nem tudok boldogulni, de veled viszont boldog tudok lenni. Nem véletlenül van a nagy váltás az új szövetség és ószövetség között. Az ószövetségben ugye először volt a munka, és utána az Isten megpihent. Munkára jött az áldás. De az új szövetségben fordult. Az áldással kezdődik, vasárnappal kezdődik a hét, és ezen keresztül adja Isten az áldást a mindennapjaimra. Tehát ne gondoljuk azt, hogy én úgy fogom majd az áldást kapni, hogy én majd a gyülekezet közösségen. Nem. Mert Isten az áldásán keresztül, az Isten tiszteleten keresztül, a vasárnapi vele léten keresztül adja az áldást a mindennapi munkámra. És amikor nem vagyok ott, akkor, hát Istenem, te csak áldj meg engemet. Mint amikor bekobognak, legutóbb két kábítószeres bekobogott. Tiszteletes úr, áldjon már meg bennünket, hát olyan nyomorultak vagyunk. Mondom neki, először tisztuljanak ki. Először ne legyenek részegek, ne legyenek kábítószeresek, aztán jöjjenek ide tisztán. Na azóta se jöttek. Mert csak az áldás kell. Nem. Azt az áldást meg kell érlelni. Hogy el tudjon indulni. Hogy tudjuk Istentől kérni. Na ezért van az Isten tisztelet. És amikor azt veszem észre, hogy ott vagyok az Isten tisztelete, akkor lehet, hogy az életben aztán a problémák, az életnek a terhei, minden jön rám. Nem az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy az Isten áldását akkor is érezni fogom, az ő jelenlétét az életemben. És ettől leszek boldog, és ezért más az, amikor valami keresztény háttérrel és lelkülettel van, meg nincs ott a keresztény lelkület. Kommunista időkben éltük át azt, hogy mennyi üldözni kell a vallást. Azt nem lehet megtartani. A vége kell, hogy legyen a vallásnak. És amikor ezt kiirdette Kádár János elvtárs úr, hogy a kereszténységnek meg kell szűnni, és nem lehet tovább kereszténység, mert a kommunizmusnak az eszméjének győzni kell, akkor az ő minisztere volt az, aki azért lobbizott, és meg is csinálták, hogy Őrbottyáni gyerek otthon valósuljon meg. Mert az ő gyerekével senki nem tudott semmit kezdeni, olyan beteg volt, és azt mondta, hát ha már senki nem tud, akkor egy keresztény otthon már csak tud, és megalapították az Őrbottyáni gyerek otthont. És ebbe a gyerekotthonba bevitték az egyik gyereket 11 évesen, aki nem tud írni, nem tud olvasni, semmit nem tud, csak minden nap egy cumis üvegből adták neki a tejet. Ezzel táplálták, meg a tejből a vitaminokat. Ezzel táplálták 11 éven keresztül az állami otthonba. Bevitték a gyerekotthonba, és amikor ott volt a gyerekotthonba, összetették a kezét étkezés előtt. Megtanították imádkozni. Utána adták neki az ennivalót, de nem tömis üvegből, kanállal. És egyszer csak egy óhatatlan mozdulat, és oda nyúlt a kanállal, és betett a szájába. És érdekes, megtanult enni. És amikor megtanult enni, hát ezt tud enni? Tud enni. Hát jöttek néhány év múlva megnézni, hogy mit tud ez a gyermek, aki az állami otthonban csak cumis üvegbe ki volt kötve, és úgy feküdt. 11 éven keresztül. Tessenek elképzelni, írni, olvasni megtanult. Megtanult verset szavolni. És rájöttek, hogy hát ez nem olyan idióta, mint amire gondoltak. Csak valami hiányzott az életéből. Hát hiányzott az embernek, aki ott dolgozott vele, annak az imádsága, az az összetett keze. Hát ez hiányzott az életéből, hogy valaki tudjon imádkozni, hogy valaki tudja az ő segítségét kérni, az Isten segítségét, és valaki meg tudja simogatni szeretettel, hogy valaki érzésekkel vegye körbe, hogy nem csak gép az ember, és meg kell cumisztatni. Nem erről szól. Nem arról, hogy egymásért tudunk imádkozni. Hát így van az áldás az életünkben, hát ezért jövünk össze a templomba, hogy együtt imádkozzunk. Esetleg még, hogyha már otthon imádkozom, akkor akikért imádkozok, azokat az imádságokat elhozzam oda a templomba, és el tudjam magamban mondani, és el tudjam a gyülekezet közösségében mondani, és kérni rá az Isten áldását. És az életemet tudom akkor tenni. És meglátom, hogy nem azok lesznek az eredmények, hogy mennyi pénzem van, mennyi vagyonom van, hanem az az életem eredmény, hogy Jézus Krisztus velem van. Ennél nagyobb örömöt és boldogságot valahonnan lehet kapni. Akarjunk a gyülekezethez tartozni. Akarunk a templomba járni. Mert amikor mi nem akarunk, mi csak egyszer azt mondjuk, hogy egyszer majd ráér, majd nem kell elmenni, mert mostan elfoglalt vagyok, mert most bajom van. Nagyobb közösségben nem olyan kő. Nem olyan észrevehető. De ott voltunk Baranya megyébe. Baranya megyébe édesapámnak volt 27 gyülekezete. Egyik nagyobb, mint a másik. A reformátusság szempontjából az egyik faluba volt összesen 5 darab református. Ehhez jött még egy evangélikus hatodiknak az istentiszteletre. Minden második vasárnap ott voltak. Egyszer azt mondta az egyik illető, hogy édesapámnak, hogy tiszteletes úr, jövő héten jön a családom. 2 hét múlva jön a családom. Nem tudok itt lenni. Azt mondja édesapám, hogy ennek nem örülök, de hát ha nem jön el, én nem tudom elhozni. Megy édesapám Isten tiszteletre, akkor még telefonok nem úgy voltak, mint most, és egy cetli várja az ajtón. Tiszteletes úr, nem jön a egyik illető, aki szólt, hogy nem jön. Erre, aki vele szokott jönni, azt mondta, hogy ő se jön. És erre az evangélikus barátjuk is azt mondta, hogy ő se jön. Hát erre az evangélikus barát, akkor aki ő vele, az se fog jönni. És a gondok azt mondja, most egyedül nekem tart tiszteletes úr, Isten tisztelet. Megérte neki, hogy akkor most nem kell tartani, de jövő héten majd jöjjön és elmegyünk vegyen fel bennünket és elmegyünk a szomszéd faluba. Hát mondta édesapám, hogy érdekes lesz, hatan vannak a 4 személyes trabantban, üljenek be, ha tudnak. Na jó, az egyik megerőtette magát, és annyi becsület volt bennük, hogy eljöttek. Igen, ám csak volt egy probléma. Azt mondják, tiszteletes úr, mi segíteni akarunk magán. Nem kell itt nekünk Isten tiszteletet, hogy átjárunk oda. Hát erre mondta édesapám, hogyha már itt akadozik, hogy eljöjjenek, akkor oda, hogy átjárjanak, az mennyire fog akadozni. Tetszenek látni? Egyszer elindult, egy ember azt mondta, hogy én nem megyek el, és nem leszek ott. Csak egy volt. És a gyülekezet szűnt meg belőle. Hát milyen fontosak vagyunk az életben, gondolkodtunk rajta? Milyen fontos helyünk van a gyülekezetben, az Isten tiszteleten? Tartó oszlopok vagyunk. Jézus ezért nevet, ezért több hív és gyűjt össze bennünket, mindnyájunkat. Mert ez egy olyan egyház, amiknek sok tartószlopra van szüksége, hogy meg tudjon magadni. Mert feladatok és küldetések vannak, és azt teljesíteni kell. És ebbe minket tartószlopnak tett be. És nem azt nézzük, hogy ki a kicsi, meg nagy, meg ki a beteg, meg ki az egészséges, meg ki ilyen nagy, meg ki van. Nem ezt nézi, hanem hogy annyira szeret bennünket, egyen-egyenként mindenki, hogy ott a helye megvan a templomba. Tetszenek látni, mennyire megvan a helye? Meg üres hely is van. Ennyire megvan mindenkinek a helye. Hogy meg lehet hívogatni is. Meg lehet erősteni. És meg fogjuk látni, hogy amikor erősödik a gyülekezet, erősödik a templom, az életben sokkal boldogabb fogok lenni. Mert megérzem, hogy Isten áldása ott van. Én ott vagyok, hívogatom, teljesítem a küldetésem, és Isten áldását adja rá. Jézus Krisztus vezessen bennünket. Ezért halt meg a kereszten értünk. És ezért adja ezt az utat, hogy itt már megváltó gyermekeként ne mással, hanem Jézus Krisztussal foglalkozzak, hogy boldog életem legyen. Legyen boldog életünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te kegyelmes szeretetedbe fogadsz bennünket, és mindnyájan egyformák vagyunk. Egyformán tartjuk azt az oszlopot, egyformán tagjai vagyunk annak az épületnek, amely a Te tested, amely az egyház. És köszönjük, hogy ennek az egyháznak tartó oszlopai lehetünk mi is. És annyira szeretsz bennünket, hogy Te nem csak úgy adod az ige hirdetést, hogy az igét szava szóljon, hanem úgy is, hogy bevonsz bele bennünket, és megfoghatjuk a másik ember kezét, és hívogathatunk, és be tudjuk zárni a lakásunk ajtaját, és itt tudunk lenni az Isten tiszteleten. Ó Istenünk, ki az, aki el tud tőled szakítani, ha mi hozzád akarunk tartozni, ha mi hozzád akarunk ragaszkodni? Senki és semmi. Kérünk, légy ebben segítségül, áldj meg mindnyájunkat, add, hogy hűséges gyermekekként a Te dicsőségedre tudjuk mindenkor élni. És az életünk legyen ott, amikor Isten tisztelet van, és az életünk az váljék Isten tiszteletté. Add, hogy boldog emberként tudjunk élni ebbe a világban. Köszönjük Jézusunk, hogy Te ezt adod nekünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyának szeretete, a Szentlélek közössége maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. És akkor most zárásként a 264-es számú dicséretet énekeljük el. 264-es számú dicséretnek mind az öt versét: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karokkal együtt zeng hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldják. Áldjad őt meg az Úr mindent, hogy szépen intézett, s a szárnyon hordozott vezéret bajodban védett. Nagy irgalmát naponként törtik irád, áldását mindenben érzed. Áldjad őt meg csodaképpen, megalkotott téged. Elkísér utadon, tőle van testi épséged. Sok baj között erőd volt és örömöd, szárnyával takarva védett. Áldjad őt meg, az Úr megáldja minden munkádat. Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet jóságos te tőle mit várhat. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Őt áldja telkem és szólaték hit vallás nyelvem. El ne feledd, napfényed ő te neked, őt áldjad örökké, ámen.
Kedves testvéreim, a mai napon befejeztük ezzel az evangelizációs szolgálatot, de remélem, hogy az ige az tovább él a szívükben. És örülök, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. De most én is meghívom önöket. Hoztam egy plakátot, és hozzá meghívok. Hát idehozod? Köszönöm szépen. Egy meghívót advent 4. vasárnapján a templomunkban lesz egy koncert. És szeretném kérni, hogy erre jöjjenek el. Ennek a koncertnek az ára, a belépési díja az 1500 forint per fő. Azért, mert olyan előadók jönnek, akiket meg kell fizetni. Tehát ennek ennyi a díja, de a gyülekezetünk ezt most saját magára vállalta. Tehát most ingyen meg tudják nézni és hallgatni. Ha valaki perselpénzt adományt ad, azt természetesen szeretettel fogadjuk. És ennek a meghívóját hadd adjam oda most önöknek, és az a kérdésem, ha tudnak, fogják meg valakinek a kezét, és jöjjenek, hogy jó? Tehát legyünk minél többen ott. Egy a Kántori Szeklézsi részfúvós együttes lesz ott, és vendégek, mint Kis Benedek Máté, a virtuózoknak a döntőse, hogyha hallottak róla, fúrjában játszott, és ő fog ott lenni. De Fekete Katalin énekművész is ott lesz, Krizsán Kinga zongoraművész, és Kis Zoltán. Tehát Krizsán Kinga zongoraművész, és Kis Zoltán orgonaművész. Kérem, hogy hoztam többet is. Ha valakinek több kell, akkor szívesen adok. Ha kell még, akkor tudok eljuttatni, és tudnak kapni belőle. Jó? Jöjjenek el, ez advent 4. vasárnapján este 5 órakor lesz. De nem kell megijedni, mert megerősített rendőri felügyelet lesz a környékünkön. Tehát aki akar jönni, az el tud jönni, arra nem tud hivatkozni, hogy nincs közbiztonság, mert még a ottani közterületfelügyelet is oda fog jönni a házunk előtt, törködni fog, és a rendőrök folyamatosan köröznek majd, tehát nem kell megijedni, úgyhogy tudnak jönni, tehát várom szeretettel önöket. Jó? És egy ezzel búcsú, hogy akkor nem úgy, hogy nem találkozunk, nem hogy találkozunk. Jó? Viszont rágy önöket. Önnek önök egy ilyen meghívót adtok. Tessék elfogadni, jó? A meghívót, jó? Nagyon szívesen. Jó. Nem kell